Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és ahogy ígértem, Mészáros Blanka színész és Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója az a vendégeim. Sziasztok!
Sziasztok! Üdvözöljük a hallgatókat!
Sziasztok!
És a témánk pedig az, hogy jótékonysági online aukciót szervezett a Radnóti Színház, melyen tulajdonképpen az különböző darabjaitoknak, ugye az ikonikus kellékeire lehet licitálni. Egyébként 24-től indult, tehát a hétfőtől 31-ig tart, úgyhogy benne vagyunk. Tessék csak fölmenni az oldalra, ami a...
az emberségkellékei.hu www. És hát ékezetek nélkül természetesen.
Igen. Na, hát te képvisel a Radnótit, és több oldalról fogsz tudni ehhez kapcsolódni, ehhez a történethez. Először is ez a fajta jótékonyság egyik oldalról, másik oldalról társadalmi szerepvállalás, talán így is mondhatnám, ami a Radnótira jellemző, ennek a körülményeiről mesélj.
Hogy azt hiszem, a mostani programsorozatunkat az egy előadás hívta elő, az Én Daniel Blake című előadás, amit december közepén mutattunk be. És hát olyan embereknek az életét és vergődését, életben maradását látjuk, akik igazából az alsóbb társadalmi osztályokból érkeztek, és próbálják méltósággal élni az életüket. Van a főszereplő egy szociális hálózatba kerül, ahol egyre jobban csúszik lefelé, egy betegség után van, egy szívinfarktus után, és igazából szeretne dolgozni, de az orvosa nem engedte, innen kezdődik a történet, és különböző bugyrokon és folyamatosan egy spirálba zuhan bele az előadás végéig, míg vele párhuzamban találkozik egy fiatal anyukával, akinek van egy gyermeke, ő is ott van egyébként a színpadon, egy fiatal leányzó játssza a lányomat, én játszom ezt a Kéti nevezetű szereplőt, ő pedig a lakhatásért próbál küzdeni több éven keresztül. Ő egy hajléktalan nő. Ő 16 éves koráig hajléktalan, és utána ugyanúgy bekerül ebbe a szociális rendszerbe, és kap ilyen-olyan lehetőségeket, de egyszerűen nem biztosított számára a méltóság teljes élet, mert hiányzik neki az otthon is. Hát, ha nincs egy olyan hely, amit az ember otthonnak nevezhet, akkor egyszerűen nincs egy olyan fajta biztonság, egy olyan védőháló, amiből a mindennapjai tisztességgel tudná élni, vagy végezni, vagy a gyermekét nevelni. Úgyhogy ez, azt hiszem ez volt a hír, és mindannyian, igen, megfogalmazódott bennünk a próbák alatt, már akkor voltak ötletek, hogy de így nem lehet vége az előadásnak, ahogy vége van, ezt valahogy ki kell vinni a színházból, és hát nagyon jó kreatív csapatja van a színháznak, hát megtaláltunk benneteket, Andris, vagy a sacáik megtaláltak benneteket, és más szervezetekkel is egyeztetve, beszélgetve elindult ez a programsorozat, amiben az egyik mostani aktuális az online licit.
Ugye ezt meg hozzá kell tenni, hogy ez egy angol történet, és ha jól gondolom, akkor az Angol Élelmiszerbank, hiszen Kéti az Élelmiszerbankhoz jár ételért, ugye?
Így van,
akit
igen.
Te játszol. Tehát az Angol Élelmiszerbank, ez egy létező része a nemzetközi szervezetnek, ugye, Andris?
Tulajdonképpen Európában 29 országban vannak élelmiszerbankok, mindenhol egy kicsit más a felépítése. A színdarabban egy rigidebb, mondjuk így, struktúra és rendszer rajzolódik ki Angliában. Nálunk egy kicsit más a helyzet. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az egy van. Angliában ehhez képest nagyon-nagyon sok kis élelmiszerbank működik. Mi megmentjük a feleslegeket, amik megmaradnak egy kereskedőnél vagy gyártónál, és utána pedig kiosztjuk rászorulók között, de nem mi magunk tesszük meg, nem az Élelmiszerbank, hanem több mint 600 karitatív szervezettel vagyunk kapcsolatban az országban, és ők azok, akik kiosztják, tehát nem ez a fajta a színdarabban is bemutatott távolság.
Meg nem ti hozzátok azt a döntést meg, hogy kinek jár, kinek nem jár, ugye? Tehát, hogy van egy ilyen, hogy ti ezt a rengeteg felesleget egyébként megmentitek, és megfelelő körülmények között szétosztjátok, de nem az Élelmiszerbank dönti el, hogy kinek ad, vagy kinek nem.
Igen, mi 24 munkatársal működünk, ez igen, relatíve nagynak mondható, de ha hozzáteszem, hogy 250 ezer embernek szoktunk segíteni évente, hát ennyi kérelmet nem tudnánk mi elbírálni. Ezek a helyi karitatív szervezetek, mondjuk gyermekotthonok, családsegítő szolgálatok, hajléktalan központok, idősöket segítő szervezetek, ők azok, akik személyesen ismerik a saját térségeikben azt, hogy ki az, akinek segítségre van szüksége.
Azért akartam, hogy ezt világítsuk meg, mert azt én is tudom, hogy a darabban tényleg egy picit más az ottani élelmiszerbank, és mivel, hogy innen jött az ötlet, és így kerül tulajdonképpen egy lapra az Élelmiszerbank Egyesület és a Radnóti, hogy azért így mondjuk meg, hogy Magyarországon ez hogy zajlik. Ha valaki nem tudja, akkor bár nagyon transzparensek vagytok, tehát nagyon lehet átlátható, hogy mit csináltok, és mit jelent az élelmiszermentés, de mondd el, jó, hogy ez egész pontosan mit jelent, mert erről lehet, hogy különböző elképzelések vannak.
Jó, köszönöm a lehetőséget. Az fontos még egyébként az előző kérdés nyomán hozzátenni, hogy egy önálló magyarországi élelmiszerbankról beszélünk. Ez természetesen igen, vannak nemzetközileg hasonlóak, de ezt egy magyar házas pár és néhány barátja hozta létre itthon, és valóban az élelmiszerpazarlás ellen küzdünk most már 20 éve, és ehhez a 13 alapító baráthoz most már évente több ezer önkéntes csatlakozik. Az a célunk, hogy a lejárat közeli csomagolási hibás vagy egyéb okból feleslegessé vált élelmiszereket megmentsünk. Mert hogy egyébként ez egy nagyon nagy szociális probléma, hogy van egy csomó felesleg, de másrészt egyébként egy környezeti probléma is.
Nagyon
komoly. Az ENSZ-nek van egyébként erre egy felmérése, hogy a megtermelt, de el nem fogyasztott élelmiszerek felelősek az üvegházhatású gázoknak a 10%-áért globálisan. Úgyhogy amit mi teszünk és megpróbálunk megtenni, meg azt gondolom, hogy szép nagy hatással és hatásfokkal és mérettel, ez körülbelül napi 30 ezer kiló ilyen terméknek a megmentése. Miközben mi itt beszélgetünk, az országban körülbelül 350-400 ponton van élelmiszerosztás jelenleg az Élelmiszerbank hálózatában, mert hogy reggel már felkutattunk, felkerestünk 762 áruházat, a legnagyobb kereskedelmi láncokra érdemes itt gondolni, és átvettük azokat a termékeket, pékárukat, zöldséggyümölcsöket, egyéb friss termékeket, amiket ők már nem tartanának a polcon, de emberi fogyasztásra még tökéletesen alkalmasak, és természetesen, mivel közeli a lejárati idő, még most gyorsan ki kell ezt osztanunk. Ezt egy elég jól szervezett hálózat, ami, ahogy említettem, már 20 éve működik, tehát tényleg a legapróbb aspektusaira is odafigyelve, egyrészt a élelmiszer biztonságnak, másrészt viszont magának a segélyezésnek is, hogy ez a leghatékonyabb legyen. Ez az, amit az Élelmiszerban koordinál.
Jó, tehát az fontos hangsúlyozni, hogy ez nem olyan maradék, ami egyébként nem kell, hanem a kereskedelmi forgalomba valamiért nem hozható. Talán egyszer valaki mondta nekem közületek, hogy ezzel a tértendő mondjuk az a konzerv, amiben nincsen annyi töltött anyag, mint amennyinek lennie kell. Mit tudom igen, én, de... tehát 450 gram és csak 400 gram, ugye nem lehet eladni, de attól még annak kvázi baja nincs.
A másik oldal is megtörténik, hogy 450 gram helyett 480 kerül a konzervbe, ilyen is történhet egy gyártósoron, tehát a gyártók is odafigyelnek a saját minőségükre, de ez nem feltétlenül az élelmiszer minőségét jelenti, hanem akár a csomagolásnak a minőségét. Pékáruk esetében a legnagyobb bűnük ezeknek a termékeknek, mondjuk egy kakaós csigának, hogy tegnap este került ki a sütőből.
Igen.
Tehát tényleg tökéletesen alkalmasak a fogyasztásra, és természetesen hál' Istennek vannak szolidáris felajánlások is, amikor van például két olyan húsüzem, gigantikus húsüzem, akik minden héten, amikor szerdánként szállítanak fel, akkor betérnek az Élelmiszerbankhoz is, ott hagynak például szalámi végeket, vagy olyan termékeket, amik éppen fejlesztés alatt vannak. Mondhatom azt, hogy az Élelmiszerbank által ellátott rászorulók szoktak először értesülni róla, hogy milyen lesz az adott évben a húsvéti sonka fűszerezése, mert amikor ezt mondjuk decemberben éppen kísérletezik, akkor utána hozzánk kerülnek ezek az úgymond kísérleti termékek is. Tényleg nagyon széles a paletta.
Ugye azt mondtam, hogy több szervezet, három szervezet is fog kapni ebből a jótékonysági aukciónak a bevételéből. Ugye Andris van itt, ő képvisel az Élelmiszerbankot. De most visszatérnék egy kicsit az aukcióra, azért azt megkérdezném, láttad az In Daniel Blake-et?
Természetesen.
Jó, oké. Beugratós kérdés volt. És egyébként neked tetszett?
Abszolút. Nagyon, nagyon reális képet mutat, tehát az egyértelmű, hogy nagyon sok irányból mutat rá erre a problémára, tényleg egy édesanyja kihívásain keresztül alakhatásra, akár a szociális ellátórendszernek a problémáira. Tényleg nagyon sokan vannak, akik...
És ilyen értem be a gyereknek a lehetőségeire is, hogyha az In the House-t akarjuk átvitt értembe ide kapcsolni, ugye akkor a fejlesztés és az olyan körülményeknek a megteremtése, ami segíti ennek a gyereknek a későbbi beilleszkedését.
És olyan emberekről beszélünk, például az Élelmiszerbank által segített rászorulók is, akik nem feltétlenül azért kerültek ebbe az állapotba, mert nem akarnak dolgozni, mert megtehetnék, csak akarat gyengék, és ebben a darabban is például egy munkára áhítozó, de egyébként szívbeteg emberről beszélünk. A mi esetünkben is például idős emberek, kevesen tudják, de tulajdonképpen ma a nyugdíjasoknak a 25%-ának nincs annyi bevétele, hogy a létminimumon tudjon élni. Ez azt jelenti, hogy végig dolgozták akár az egész életüket, de...
Hát olyan érdekes dolgot vett fel ez most bennem, mert arra gondoltam, hogy visszakérdezek, hogy mert mit gondoltok, hogyha valaki kvázi maga tehet a nyomorult helyzetéről, akkor az vajon nem érdemel segítséget? Vagy más a megítélése a társadalom szemében? Egyébként egy olyan rétegnek, akik amúgy láthatatlanok, szóval tegye fel a kezét, aki oda szokott menni, és meg szokta kérdezni, hogy mi történt veled.
Mi olyan szervezetekkel működünk együtt, hál' Istennek, akik pontosan ezt teszik a mindennapokban, de visszatérve a kérdésedre...
Most ezt úgy általánosságban mondtam társadalom szempontjából, hogy mint az emberek, több, én is ismerek olyat, aki ezt megteszi, volt már, hogy én is megtettem, csak hogy szerintetek nagyon, nagyon eltér a megítélés, hogyha valakinek a nyomora kvázi mondhatjuk azt, hogy neki köszönhető, mert úgy gondoljuk, mi úgy gondoljuk, hogy ő nem akar dolgozni?
Hát én el tudom képzelni természetesen, hogy az ember igen gyorsan ítélkezik bizonyos történetek felett, mellett. Ezzel nem tudok mit kezdeni, viszont azt látom, hogy egyre több a közösségi médiában az ilyenfajta segítségkérés, és valahogy egyébként ez működik, olvastam már olyan történeteket, és idézőjelben kvázi maga tehet a problémájáról, de felhalmozott egy bizonyos adósságot, és egyszerűen nem tud tőle szabadulni, ott a család, ott van a gyermekei, és évről évre tolja maga előtt, és egyre jobban szorul a hurok a nyaka körül, és nem bírta tovább, nyilván próbált tenni az ügy érdekében, dolgozott ő eleget, az, hogy ezt az állapotot stabilizálni tudja, nem bírta. Ez egy mostani történet pont, amit olvastam, vagy végigkövettem a Facebookon, mondhatom. És azt láttam, hogy fél nap alatt összegyűjt az összeg, ami kellett a férfinak ahhoz, hogy egy kicsit stabilabb állapotba kerüljön. És valahogy ezt amúgy nagyon jó volt látni, hogy igen. Ez... Tehát, hogy ez... És tudom, hogy mekkora döntés az, hogy az ember eljut oda, hogy segítséget kérjen. Így, abszolút. Úgy, amúgy nyilván keresi a platformokat, de nem biztos, hogy az első platform az enyhíteni tudja, hanem megy tovább és tovább, és valahogy jó volt egyszerűen látni, hogy kvázi az önhibájából mégiscsak valahogy egyenesbe került, és hát nyilván ezzel neki lesz dolga ezt magában feldolgozni, és elindulni, és egy olyan életet építeni magának, ahol nem kerül ilyen fajta veszélyzónába.
Igen, Andris, te mit gondolsz?
Valóban hajlamosak vagyunk gyorsan ítélni, és akár kevés információ alapján. Én még azt is hozzátenném ehhez az egészhez, hogy sokszor maguk a nehéz sorsú emberek is ítéletet mondanak maguk felett, és azt gondolom, hogy sokszor megérdemlik a segítséget, és nem mernek kérni. Most a téli időszakban például nagyon sok olyan hajléktalan embernek segítettünk, akik valójában most kerültek be a saját házukból egy hajléktalan szállóra, mert idős emberek, és már nem tudják felújítani, nem tudják adott esetben befoltozni a tél közelettével a tetőt, megfáznak, kórházba kerülnek, és onnan nem kerülhetnek már vissza a saját otthonukba, mert akkor kerültek tulajdonképpen az ellátórendszernek a radarjára, és hát ők az elmúlt években inkább próbálták összehúzni magukat, csak ne legyen látható a problémájuk. Tehát...
Igen.
Szerintem, nagyon sok, mondjuk így, hogy stigma kíséri azokat az embereket, akik segítséget kérnek akár, pedig egyébként ahhoz is kell bátorság, és az sokszor már azt is magával vonza, hogy az illető szeretne valamit tenni.
Hát én egyébként nem egy ilyen nagy egyetemes megmondást kívánok, de közben meg de. Én azt képzelem, hogy soha nem tudhatjuk, hogy egy tragikus pillanat, egy betegség, egy rossz döntés, legyen az egy pénzügyi döntés, egy válással kapcsolatos ügyintézés, egy tragikus lakástűz, bármi, tehát hogy el sem tudjuk képzelni, miközben látjuk a világban, hogy egyik pillanatra másikra megtörténhetnek óriási pusztulások, veszteségek. Szóval, hogy szerintem azt ne képzeljük, hogy nem történhet meg egy pillanat alatt, hogy minden odavész. Az a kérdés feltétlenül, hogy kinek milyen hálója van, szociális hálója maga körül, kinek milyen a személyisége, meddig van egy sokba, mennyi idő alatt tud aktív és megoldó lenni, és tud-e segítséget kérni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy inkább ebben vannak a különbségek. De az, hogy holnapra, vagy máról holnapra történhet bármelyikünkkel bármi olyan, ami kihúzza a lába alól a talajt, ez szerintem nem lehet kérdés.
Így igaz. Tavaly került szintén a látóterünkbe egy Pest megyei család, akik távol értek a fővárostól, azt hiszem, hogy a negyedik gyermekük Down-szindrómával született, és egyébként egy egzisztenciát hagytak hátra azért, hogy felköltözzenek Budapest közelébe, hogy legyen fejlesztés.
Egyben.
És itt
alárendelve mindenki, az egész család annak az egynek a helyzetének a megoldására, teljesen érthető módon.
És ez egy átmeneti segítség, ők is, amíg megtalálják azt a biztos pontot maguk körül, vagy azokat a biztos pontokat, amik ki tudják a saját önálló életüket alakítani, addig tulajdonképpen az élelmiszerbank volt egy ilyen biztos pont a számukra.
Egyébként ez most, mikor jöttem, gondolkodtam, hogy elmondjam, de ez volt a tapasztalatom az aluljáróban. A Pékségnél egy hölgy próbált megkérni embereket, hogy vegyenek neki egy darab sajtos rudat. Ennyit szeretett volna. És egy fiatal embernek annyit mondott, hogy arra szeretném kérni, és azt mondta neki a fiatal ember, ne kérjen semmit, én tudom, hogy maguk a maffia tagjai. És akkor így a hölgy ment, hogy ójaj, és arrébb ment. Szóval, hogy volt egy... És azon gondolkodtam, hogy ha maffiatak, ha nem... Attól még éhes lehet. Ugye, tehát ez most ez egy... Tehát nem eszel, mert én tudom, hogy te a maffia tagja vagy, tehát nem veszek neked 100 forintért egy sajtos rudat. És olyan nagyon-nagyon erős volt az ellenállás ebben a fiatal emberben, hogy... Tehát, hogy neki valószínűleg volt erre egy meggyőződése.
Vagy valószínűleg egy rossz tapasztalása, vagy nem tudom, de egyébként nagyon érdekes,
mert én... Elmarasztalni nem akarom, de megdöbbentő volt.
Én most iszonyatosan naívnak érzem magam, mert annyiszor hallottam már ezt a maffia szót, de egyébként fogalmam nincs, hogy miről van szó ilyenkor, de ezt majd később megkérdezem tőletek adáson kívülbe. Én ezt egyáltalán nem értem, hogy ez micsoda. Filmet láttam róla természetesen, megnéztem Mápkus Turicát, vagy nem tudom, de nem... Nem,
csak hát,
gettomilliómos,
de
ez olyan távolinak tűnik.
Hogy mit gondolunk, igen.
Egy analógiát hadd hozzak. Szerintem mindegyikünknek megtörtént már hogy az életében, hogy olyan cipőt vásárolt magának, amivel nem volt elégedett. Akkor soha többé nem vásárol cipőt magának? Ha van egy rossz tapasztalatom, mint ahogy bárkinek lehet, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak van, bárhol az életéből, nem csak nehéz sorsú emberekkel kapcsolatosan, akkor örök életemre elfordulok ettől a témától. Szerintem mindenki meg tudja ezt találni, de hogyha valaki nem embereknek szeretne segíteni, akkor tud a környezetnek segíteni, vagy állatoknak. Az fontos, hogy azért van egy személyes felelősségünk is abban, hogy hová csatornázunk be a saját energiáinkat, lehetőségeinket, és ha egy kicsit általánosan kinyitom ezt a témát, ugye itt van az adó 1%-ok időszaka, kevesebb mint 40%-a rendelkezik erről az embereknek. Szerintem hogyha nem is feltétlenül ennek, vagy annak, vagy amannak a szervezetnek, mert erről vagy arról rosszat hallottam, biztos, hogy mindenkinek van ismerőse, aki önkénteskedik valahol, meg lehet kérdezni tőlük, hogy mi a tapasztalat, és lehet oda küldeni.
Nagyon-nagyon sok lehetőség van erre valóban. Na, ezt csak azért hoztam ide, meg egy ilyen kis kiállás, hogy amúgy mit gondolunk, mert hogy közben, hogyha visszatérünk megint az én Daniel Blake-hez, akkor ott azért az nagyon látszik, hogy az alsóbb rétegben élő, ha átmenetileg hatartósan ott élő emberek igyekeznek egymásnak, tehát hogy ők kapcsolódnak össze, ugye? Tehát, hogy ez a tapasztalat itt, hogy szinte azért, mivel, hogy a társadalom számára láthatatlanok, ugye végülis politikának hasznot nem hoznak, nem? Tehát, hogy...
Ahogy fogalmazok én, a darabban púp vagyunk a hátukon.
Például. Tehát, hogy ilyen értelemben a társadalom gondolhat erre úgy, hogy nekünk kell róluk gondoskodni, miközben nem, de hogy szóval, hogy itt ők kapcsolódnak össze, ugye ebben a darabban.
Igen, igen.
Amit említettem, hogy egy kicsit más a rendszer, mint uh-huh. amit a darabban bemutattunk. Például az élelmiszerbanknak az élelmiszerosztásai, azok mindig csoportos események, tehát egyszerre jön 20-30 ember.
Tehát
és az egy közösségi
élmény.
Pontosan, de abszolút. Tehát nem az van, hogy mindig egyesével megy valaki, és akkor vele jól mondjuk így, hogy elbánnak, vagy démonizálják őt. Úgyhogy ez is egy fontos kapcsolódási pont, de egyébként azt szokták mondani azok a szociális dolgozók, akik kiosztják az általunk megmentett élelmiszert, hogy ez az egész dolog egy esély arra, hogy kialakuljon a különböző réteg között a kapcsolódás, mert hogy sokkal nagyobb bizalommal fordul a saját gondozója és támogatója felé egy drogrehabilitáción levő ember, vagy egy idős ember, hogyha élelmiszert is kaphat. Az élelmiszerbank adományai egyfelől az éhség ellen szolgálnak, másfelől, hogy ezek a szociális fejlesztések, akár egy tanodában az oktatás, hogy a gyerek ne éhesen tanuljon, igen. sokkal nagyobb lesz az esélye. Vagy hogyha egyébként hetente egyszer a gyerek családja is kap ott élelmiszercsomagot, akkor be fognak jönni a szülők, lehet velük konzultálni.
Igen, ilyen láthatatlan kapcsolatok előkerülnek, akkor adott esetben egyébként az arra hétre, egy napra leveszi azt a terhet, hogy ezáltal felszabadulhatnak ott olyan energiák, amik tudnak tenni azért, hogy más legyen a helyzet, tehát hogy igen, nagyon-nagyon messzire vezetnek ezek a dolgok, és szerintem ezt kell ebben látni, hogyha valakinek kicsit levesztük a súlyt a válláról, akkor kikönnyülhet. Az egy másik kérdés, hogy ezzel mit tesz, meg milyen lehetősége van.
Én egyébként valahol bízom benne, hogy az embernek a természetes igénye, vagy hozzátartozik a létezéséhez ez a fajta körforgás, ez a segítségnyújtás, az adás, igen. a visszaadás. Ugye csak abból indulok ki, hogy mennyire jó érzés ajándékozni, hogy az ember, sokszor ugye mondogatjuk, hogy mennyivel jobb volt adni, mint kapni, mert szerencsénk volt, és szombaton a színház egy részével részt vettünk ezen a úgynevezett címkézésen Andriséknál, és olyan iszonyatosan jó élmény volt, hogy még tegnap este az előadás előtt a Fodrásztárban arról beszéltünk, hogy kinek mi volt az élménye, és hogy ebből legközelebb egy versenyt is kell rendezni, mert hogy még így is el is mindenki elemezte, hogy előszabadult belőlem egyszerűen az a fajta önzetlen segítségadás, hogy és még akarok adni, és még az utolsó pár percben, és ebből persze mi már tovább fejlesztettük, hogy ebből legközelebb megyünk hozzátok, és versenyt fog csinálni a színház.
Egy ilyen... jó, mekkora energiák szabadulnak fel így is.
Az, hogy egyszerűen kialakult olyan beszélgetések, érdeklődések, mi is tudtunk beszélgetni, találkozni más emberekkel is, nem csak a színháztagokkal is, és olyan jó volt így egymással szabadon lenni, és közben meg jót cselekedni, vagy most ezt így tudom mondani magasztosan, de hogy mégiscsak az ember egy jó ügy érdekében volt ott, és nem lehetett volna jobb dologgal eltölteni azt a szombat délelőtöt. Ebben teljesen biztos vagyok.
Na szuper. Most jön az a rész, hogy zenélünk, és feles információk, de utána jövünk vissza, és akkor ki fogunk térni erre az online aukcióra. Mert én nézegettem tegnap, és mindenfélet láttam, úgyhogy beszélünk róla.
Meg beindult a licitálás, hála Istennek, most már elindult az aktivitás.
Hogy mi az, amire itt lehet, mik vannak itt, remélem, hogy te ezt tudod jobban nálam, de majd kitérünk rá.
Ja.
És akkor most zene, feles információk, és jövünk vissza. Mészáros Blanka színész és Nagy György András az Élelmiszerbank Egyesület részéről a vendégeim. Maradjatok ti is!